Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat, szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Míg nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hova menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében, magasztallak téged, mert félelmetes vagy és csodálatos. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mi drágák nekem szándékaid, Istenem! Mi hatalmas azoknak száma! Számolgatom, de több a homokszemeknél, és a végén is csak nálad vagyok. Bár megölnéd, Istenem, a bűnöst, és távoznának tőlem a vérontó emberek, akik csalárdul beszélnek rólad, ellenségeid hazugul mondják ki nevedet. Ne gyűlöljem-e gyűlölőidet, Uram! Ne utáljam-e támadóidat! Határtalan gyűlölettel gyűlölöm őket, hiszen nekem is ellenségeimmé lettek. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Imádkozzunk. Édesatyánk, az Úr Jézus nevében magasztalunk téged, ezért az alkalomért, hogy itt lehetünk újra veled való közösségben, és színed előtt megszólíthatunk téged. Olyan hatalmas titok ez is. És úgy vagyunk, mint a zsoltáros. Fel sem tudjuk fogni, hogy te milyen hatalmas vagy, milyen csodálatos, mindentudó és mindenható. Te már akkor tudtál rólunk, amikor még senki sem tudott rólunk, és ismersz minket. Azt kérjük, amit a zsoltáros. Vizsgálj meg minket, Istenünk! Ismerd meg a mi szívünket, s mutasd meg nekünk, milyen úton kell járnunk, s vezess az örökké valóság útján. Nyisd meg most számunkra a te igédet, hogy megértsük azt, amit ma mondani akarsz nekünk, egészen személyesen. Szólíts meg minket, Urunk! Hallgatunk téged! Az Úr Jézus nevében. Ámen. Kedves testvérek, az elmúlt alkalmakkor elkezdtünk egy sorozatot, és ez már a harmadik alkalom. Az első két alkalommal már szó volt róla, hogy Isten igéje olyan, mint a tükör, amiben önmagunkat láthatjuk meg, hogy milyenek vagyunk valójában, de azt is megláthatjuk, hogy kicsoda a mi Urunk, és ő hogyan lát bennünket, hogy milyenek lehetünk, hogyha vele vagyunk közösségben. A tükör az egy nagyon fontos tárgy az életünkben, és emlékszem arra, amikor az első lányom először felfedezte a tükröt. A kezemben tartottam, és a tükör előtt álltunk. Ő úgy nézte a tükröt, először talán azt gondolta, hogy valaki más van ott, és úgy integetett is neki, aztán úgy nézett engem meg a tükröt, már látta, hogy valami nem stimmel, mert mintha én is ott lennék, és egyszer csak felfedezte azt, hogy hát akkor az meg ő. És akkor ez a tükör teljesen megváltozott az ő számára, hiszen ez én vagyok, a felismerés. És azt gondolom, hogy így vagyunk az Isten igéjével is, hogy először hallgatjuk, és azt gondoljuk, valaki másról szól, valaki mást szólít meg, olyan idegennek hat az egész. Hát ez rólam nem szól. És egyre inkább az ember felismeri önmagát. Sokszor úgy, amit nem is nagyon akar megismerni önmagából. És ma ez a zsoltár, úgy is szokták nevezni, hogy az önismeret zsoltára, a 139. zsoltár, és amikor én beléptem ma ebbe a terembe, ebbe a templomba, akkor az első, amit megláttam, ez a kérdőjel volt, itt az a kép. Nem tudom, hogy tegnap is ott volt-e, bevallom, én nem láttam tegnap. Úgy látszik, hogy akkor ez csak most tűnt szembe. És ma nagyon fontos lesz ez a kérdőjel, mert a kérdések kérdése kerül elő, ami az embernek egy nagyon fontos alapkérdése, ez pedig az, hogy ki vagyok én. Ki vagyok én, hogyan lát engem az Isten? Egy olyan világban élünk, ahol nagyon népszerűek a motivációs tréningek. Nem tudom, hogy hallották-e ezt már a testvérek, a fiatalabbak biztosan. A motivációs trénereknek a korát éljük, és nagyon érdekes ez a megnevezés is már, hogy motivációs tréner, ugye egy angol szóból ered ez a motivational coach, vagy life coach, ugye ami valóban edzőt jelent. Trénert jelent, mint hogyha az életünk is olyan lenne, hogy elő kell írni, hogy hogyan éljük, és akkor egy edzőnek, aki fölvázolja az edzéstervet, majd utána segít nekünk a megvalósításban. Az életünk is ilyen lenne valóban? Ez a kérdés. A delfói Jósda, amikor elfogadta azokat, akik a jövőjükre voltak kíváncsiak, ugye az volt kiírva rá, hogy gnóti szeauton, azaz ismerd meg önmagadat. Az emberek a jövőjükre voltak kíváncsiak, és ez volt az alapkérdés, hogy ismerd meg önmagadat, és fogod tudni a jövődet is. Évezredes felismerés ez, ezt régtől fogva tudták, hogy az igazi önismeret nélkül nincsen valódi boldog élet. A legnagyobb irodalmi alkotások szinte kivétel nélkül erről szólnak. Shakespeare és Moliere-nek a drámái, Tolstoy, Dostoyevsky-nek a regényei, vagy éppen Mozartnak az operái, erről szólnak, kicsoda az ember, ezt az örök emberi kérdést járják körül. Ki vagyok én, honnan jövök, kihez tartozom, milyen feladatom van a világban, mi végre vagyok a világon. Számunkra sem ismeretlen kérdések ezek, én azt gondolom. Ismerjük a válaszokat is, nagyjából pszichológusok százai írtak erről vaskos köteteket, önismereti csoportok szerveződnek mindenfelé, még az egyházban is vannak ilyenek. Nem véletlenül épülnek erre a motivációs tréningek is. És a végén aztán eljutunk oda a nagy önismerettel, ahova François Villon egyik roppant szellemes és rá jellemzően kíméletlenül őszinte és leleplező balladájában eljut, amit most hallgassunk meg Mészői Dezső tökéletesnél is jobb fordításában. A címe az A kérdések kérdése. Tudom, mitől döglik a légy. Tudom, ki hord rongyot, ki sejmet, tudom, mi csúnya, mi szép, tudom, melyik fa mit teremhet, tudom, melyik mi nedvet enged, tudom, minden mögött van ok, tudom, ki dolgozik, ki tesped, csak azt nem tudom, ki vagyok. Tudom, ki ölt csipkés zekét, tudom, barátok mit viselnek, tudom, hogy úr kit strázsa véd, tudom, mi illik szent szüzeknek, tudom a tolvajbanda nyelvet, tudom, sok tökfej jól lakott. Tudom, tüzes bort, hogy vizeznek, csak azt nem tudom, ki vagyok. Tudom, ki tart összvért gebét, tudom, hogyan bírják a terhet, tudom, ki dáma, ki cseléd, tudom, hogy jó pénzt merre vernek, tudom, mik a cseh tévtanok, tudom, hogy Róma sosem enged, csak azt nem tudom, ki vagyok. Tudom, amit kell tudni, herceg, tudom, mi rozsdás, mi ragyog, tudom, hogy egyszer eltemetnek, csak azt nem tudom, ki vagyok. Rendszerint eddig jutunk el a nagy önismeretben, mindent tudunk már, a világot megismertük, csak éppen azt nem tudjuk, hogy mi kik vagyunk valójában. Mi az mi életünknek a célja, miért is vagyunk. És igazi önismeret az nagyon nehéz, szinte megvalósíthatatlannak tűnik, amellett pedig roppant veszélyes is. Mert valóban meg akarjuk ismerni önmagunkat? Ez talán a kérdések kérdését megelőző kérdés. Valóban, mert akkor nem csak jót fogunk látni önmagunkról. Ki lelné tetszését lénye előnytelen tulajdonságainak szemlélésében? Ez is az önismeret része. Honnan nyerem az identitásomat? Nagyon fontos a reláció kérdései. Kihez, mihez viszonyítva élem az életemet? Merre tovább? Dávid egy másik utat mutat nekünk, és Dávid által a mi urunk. Uram, te megvizsgálsz, és ismersz engem. Nagyon erőteljes felütés ez, és utána ezt fejti ki. Az igazi önismeretre úgy juthatunk el, ha meghallgatjuk azt, hogy Isten hogyan ismer bennünket, ha ő vizsgálja meg az életünket, ha ő mutatja meg, hogy kik vagyunk, ha ő mutatja meg, hogy mi a mi életünknek a célja, hiszen ő teremtett bennünket, ő tudja az eredeti tervet, hogy mi volt a terve az emberrel, és mi a terve velünk. Ez rögtön ellent mond a mai pszichomegfejtők legfontosabb egymondatos ilyen Twitter bölcsességének, amelynek a lényege az, hogy a megoldás az benned van. Általában ez az alapvető motivációs trénereknek az alapvető üzenete, hogy benned van a megoldás. Te magad vagy a megoldás. Fölírtam egy-két ilyen motivációs tréner mondatot, én nagyon szeretem őket, ezt, aki bibliakörre jártak hozzánk, tudják, hogy ezt én kedvenceim. Ilyen például egyik. Kizárólag magad állod útját a neked szánt mesés élet eléréséhez. Hát, csak én vagyok az gátja ennek. Te vagy a megoldás. Az életed a te kezedben van, mondják ők. A sorsodat te alakítod. Egyedül. Rajtad múlik. Csak akarnod kell a változást, és akkor bekövetkezik. Csak a kedvencemet mondom már, ígérem, többet nem. Ne feledd, az irigység olyan, mint a féreg. Ez még akárhogy folytatható, de a folytatás a lényeg. Ne feledd, az irigység olyan, mint a féreg. Mindig a legszebb almát nézi ki magának. Én nem tudtam, hogy így a férgeknek ilyen efféle esztétikai szempontok szerint választanak gyümölcsöt. Érdekes ez, de gondolom alátámasztotta a mondani valóját a motivációs trénernek. Hát ezt volt képes mondani. Ez teljesen figyelmen kívül hagyja a kontextust. Az az igazi posztmodern gondolat, tehát nem érdekes az, hogy mások mit mondanak, nem érdekes, hogy honnan származol, nem érdekes, hogy ki vagy, hogy hogyan élsz, hogy mi van körülötted, semmi nem érdekes, egyedül te vagy, önmagadban az érdekes. Az elsődleges szempont az, hogy én hogyan ismerem magam, és nem az, hogy engem hogy ismernek mások. Az identitásomnak a titka az én bennem van, én határozom meg mindezt. Ez hirdeti nekünk minden felől, minden. Mi bennünk van a megoldás. Nem tudom, hogy hallották-e a testvérek ezt a kifejezést, hogy expresszív individualizmus. Ne kutassák a gondolataiba, a Bibliában nem található meg ez a fogalom. Ez egy igazi posztmodern fogalom. A 21. században született, és igazi 21. századi mondani valója van. Egyszerűen arról szól, hogy ezt ilyen szociológusok vezették be, ugye kifejtem, hogy mi a lényege, de hogy kapcsolódik ez a felolvasott alapigéhez, azért hadd mondjam, hogyha ezt megértjük, nagyon is kapcsolódik. Szükséges, hogy megértsük azt a kontextus, amiben megszólal Isten igéje, ami körülvesz bennünket. Hogyha ezt nem értjük, ma szó volt a tanúság tételről, akkor nem értjük meg, hogy milyen korban kell nekünk tanúságot tennünk. Ne gondoljuk, hogy ez idegen a Bibliától, amikor a mi Urunk Jézus Cezária Filippiben megkérdezi a tanítványokat, hogy kinek mondják az ember fiát az emberek. Először ezt kérdezi meg. És akkor ők elmondják, hogy mit mondanak róla, a világ mit mond. És ezután teszi fel a hitvallásra indító kérdés, hogy és ti kinek mondtok engem? Kinek mondanak az emberek, és ti kinek mondtok engem? Nem is hiszük, hogy ez a kulturális kontextus, azaz az uralkodó, sokszor mesterségesen gerjesztett és fenntartott gondolkodásmód, ami körülvesz bennünket, milyen hatással van az életünkre és a gondolkodásunkra. És ezáltal az ige értelmezésünkre is. Régen a hagyományos kultúrákban, ha az ember feltette azt a kérdést, hogy ki vagyok én, akkor a válasz egyszerű volt, meghatározta a választ az, hogy milyen családban élek, ahonnan származom, amelyikben születek, milyen országban élek. Milyen vallási felekezetnek vagyok a tagja? Milyen közösségben részesültem a keresztségben, vagy tettem konfirmációi fogadalmat? Meghatározott a nemzet, a történelme, irodalma, nyelve, röviden a kapcsolatok hálózata. A család, a barátok, a munkatársak. Ma ez nincs. Attól nyerte az ember az értékességét, hogy tudta, hogy honnan származik, honnan jön, mi az ő közege, milyen közösségek azok, amelyek hordozzák őt. Mára ez teljesen megváltozott, és ehhez, ha tetszik, ha nem, de hozzá kell szoknunk, de legalábbis el kell fogadnunk, hogy így van. És akkor tehetünk ellene valamit. Ma az uralkodó kódszerme szerint az adja az én értékemet, ha önmagamat a külső tényezők figyelembe vétele nélkül, persze ez lehetetlen, de azért megpróbálják mégis, megkeresem azt, hogy mi az, ami nekem jó, ami egyedül nekem jó, mindenki mástól függetlenül. Az expresszív individualizmus éppen ezt jelenti. Az identitásunkat teljes mértékben mi határozzuk meg, és ezt mindenkinek támogatnia kell, mindenkinek tisztelnie kell, függetlenül attól, hogy ez milyen identitás. Ez az ideológia nem követel meg semmilyen erkölcsi érvet vagy empirikus igazolást, akármilyen abszurd vagy ellentmondásos igényei vannak, akkor is létezik, és ezt el kell fogadnia mindenkinek. Ez az, ami ma uralkodik, és ez a gondolkodásmód annyira meghatároz mindent, hogy amikor valami ezzel ellentétest hallunk, akkor rögtön mit mondanak? Elnyomástról, túlzásról, fanatizmustól, idejét múlt ideológiáról beszélnek. Eszünkbe juthat az Úr Jézus szava, de közöttetek ne így legyen. És ezért mondja, Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem, te tudod, hogy én ki vagyok. Te ismered az én életemet, te formáltál anyám méhétől. Hát te tudod azt, hogy én ki vagyok, és én úgy akarom megismerni önmagam, ahogyan te látsz engem, ahogyan te ismersz engem. Erre vezet bennünket ma a Zsoltáros. Ez a valódi önismeret, ha látjuk azt, Isten hogyan lát bennünket. Így írja, te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged ezért a felismerésért, mert félelmetes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid. Milyen hatalmas vigasztalás van ebben. Te már ismertél engem anyám méhében. Már ismertél engem, akkor tudtad, hogy én ki vagyok, amikor még nem ismert senki. És hadd mondjam, testvérek, hogy Istennél nincsen becsúszott gyermek. Minden életet akar, minden emberi életet akar Isten, és az ő akaratából születünk meg. Ez egészen bizonyos. Nem igaz az, mi akkor is, hogyha a szüleink nem akartak minket, akkor is. Ez így van, és ezt a felismerés, ez azt gondolom életfordító lehet a számunkra. Voltunk egy konferencián, ahol gyermeküket egyedül nevelő szülők és gyermekeik voltak, és ezen a konferencián elhangzott ez az egyik igehirdetésben, hogy Isten már akkor ismert bennünket, amikor még senki, és ő akarta a mi életünket, neki célja van az életünkkel. És akkor egy éneket is elénekeltünk, ami erről szólt, még mit sem tudtam róla, te már akkor szerettél, anyám méhétől fogva rám gondot viseltél, és amikor vége volt ennek, akkor az egyik fiatalt egy padon találtuk meg zokogva. És akkor, mikor megkérdeztük tőle, hogy mi történt, akkor elmondta, hogy ő egyszer kisgyermek korába kihallgatta a szülei veszekedését. És azt vágták egymás fejéhez, hogy ez a gyerek is csak miattad van, ki akarta ezt, és hasonlók. És akkor ő rádöbbent arra kisgyerekként, hogy nincs értelme az életének, hát senki nem akarja az ő életét. Ő miért is van? És hát valóban e szerint kezdett élni, vagdosta is magát, meg nem tudom, hasonlók, ilyen, hogy önmagában kárt tegyen, és hirtelen felismerte azt, hogy mégis van, aki akarja az ő életét. Mégis van értelme és célja az ő életének. És ez számára egy hatalmas felismerés volt, és ez egyre inkább kiformálódott Isten által az ő életében. És a következő alkalommal már, a következő évben, amikor újra jöttünk, akkor Isten még mást is felhasznált az iskolájában, egy tanárt, erre eszköz volt, hitre jutott. Már úgy jött el, egészen más, még a színe is megváltozott. Én nem is ismertem meg, bevallom először. Akkor mondta, hogy ő az, mert teljesen megváltoztatta, és így kezdődött el. Azzal kezdődött el, hogy Isten akarta az én életemet, hogy én nem feleslegesen élek. Hogy anyám méhében már, lehet, hogy ő nem akart engem, lehet, hogy apám nem akart engem, a szüleim nem akartak, de van, aki akart. Isten akarta az én életemet. Nem voltak rejtve előtted napjaim. Mi drágák nekem szándékaid, Istenem, milyen nagy azoknak száma. Számolgatom, de több a homok szemeknél, és a végén is csak nálad vagyok. Körülvesz Isten minket, az ő gondviselésének a jelei, az ő szeretetének, kegyelmének a jelei. Körülvesz, bármerre nézek, Mindenhol őt találom. Van egy alapvető igazság, amit a jog is ismer, hogy akitől származom, azután fogok örökölni. Ez az én mai egymondatos Twitter bölcsességem. Akitől származom, azután fogok örökölni. Engedjék meg a testvérek, hogy az egyik kedvenc példámat elmondjam ezzel kapcsolatban, ami számomra nagyon sokat jelentett, és egy régebbi Walt Disney filmben találtam meg, amit a gyerekeimmel néztem. Néha azért az is jó, ha az ember ilyen rajzfilmeket is néz. Ez az Oroszlán király című rajzfilmben volt egy jelenet. Ugye arról szól maga ez a film, hogy az állatok igazságos királya ugye meghal, mert a szeretett fia megmentésért odaadja az életét, és az ő gonosz testvére az, aki aztán a helyére kerül, ugye Zordon, és akkor ez a kis oroszlán kölyök, Szimba pedig ugye elhagyja ott az erdőt, és hát éli az életét, ugye Hakuna Matata, tehát úgy élek a világban, ugye csak a mának élek, és semmi nem számít. Csak hogy egyszer megjelenik neki az apja. És az apja mond egy beszédet neki, és azt mondja, emlékezz arra, hogy ki vagy. És akkor Szimba értetlenkedik, hát azt mondja, én már nem az vagyok, aki voltam, de az apja azt mondja, emlékezz arra, hogy ki vagy, nem az, aki voltál, hanem arra, aki vagy. Majd így folytatja, hogy a fülemben van, Sinkovics Imre a hangja annak, ami nekem a fülemben van, azt mondja neki az öregre, te az én fiam vagy. Te a király fia vagy. És ez adja az identitásodat, te nem élhetsz a világba. Neked van küldetésed, mert az én fiam vagy. A király fia vagy. Péter apostol írja első levelében, hogy ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe. Ez a legfontosabb identitásképző a mi életünkben. Ki vagyok én? Isten teremtménye vagyok, és ha pedig már tudatos követője az Úr Jézusnak, akkor elmondhatom, hogy Isten gyermeke vagyok. Isten gyermeke vagyok, és bármerre indulok, ha őszintén keresem, akkor nem találok mást. A végén is csak nálad vagyok, Uram. És itt következik egy nagyon furcsa szakasz, talán lehet, hogy meg is lepődtek a testvérek, hogy felolvasta. Nem szoktuk felolvasni a 139. Zsoltárban. Van egy látszólag teljesen idegen anyag benne, ami valahogy furcsa, így hangzik, én még egyszer elmondom, bár megölnéd, Istenem, a bűnöst, és távoznának tőlem a vérontó emberek, akik családúr beszélnek rólad, ellenségeid hazugul mondják ki nevedet. Ne gyűlöljem-e gyűlölőidet, Uram, ne utáljam-e támadóidat. Határtalan gyűlölettel gyűlölöm őket, hiszen nekem is ellenségeimé lettek. Hát ez megdöbbentő. Egy ilyen Zsoltár után, egy ilyen hitvallás után egyszerűen fejbe vág minket ezek a mondatok, azt mondja, hogy hát akkor a hívő ember ezek szerint gyűlölködhet, gyűlölet van a szívében. Ugye, sehol nem olvasunk ilyet a Szentírásban. Utána mondja ugye Dávid, hogy vizsgálj meg Istenem, ismerd meg szívemet. És nem azt mondja, hogy Uram, kérem tőled, hogy öld meg őket, tedd meg mindezt. Egyszerűen a szívében, ami van, azt elmondja neki, kijönti. És ott van ebben az evangélium. Hogyha azt érezzük, hogy nem vagyunk képesek a saját életünkben például valakinek megbocsátani, mert van neheztelés vagy harag a szívünkben. Mert van ilyen a hívő ember szívében is. Lehet, hogy éppen azzal ülünk itt, hogy nem tudok valakinek megbocsátani az életemben. Ott van bennem ez a harag, ez a tüske, ott van bennem az, hogy mit tett ellenem ez az ember, akkor elmondhatom Istennek ezt. Kiönthetem az Úrnak. Ugyanezen a konferencián, vagy egy másik alkalomkor, de ugyanezen a Révfülöpi konferencián volt, hogy az egyik, volt egy olyan asszony is, aki először jött erre a konferenciára, és egy friss válláson volt túl, ahol ráadásul nagyon megalázta őt a férje, tehát egy nagyon csúnya válás volt, és látszott rajta, hogy ült és hallgatta az első egy-két napban a szolgálatokat olyan távolságtartón, úgy látszott az egész testtartásából, hogy úgy teljesen le van zárva, és ő ezt úgy nem akarja hallgatni, úgy nem tetszett neki, és hát az egyik alkalommal hármasban ültünk a konferenciát vezető lelkésznővel, és ezzel az asszonnyal a Balaton parton, és akkor elkezdett beszélni. És tényleg azt tapasztaltuk, amit itt a Zsoltárban, hogy határtalan gyűlölettel kezdte szapulni a volt férjét, hogy folyamatosan csalta, állandóan hazudozott neki, amikor ivott, akkor még kezet is emelt rá, meg a gyerekekre, és ő kitartott mellette mégis, és akkor a végén azt mondja, elhagyott egy fiatal lányért, akinek nincs gyereke is. Hát egy olyan megalázó helyzet, amit még férfiként is éreztem, hogy valami olyan helyzetben van, ami elhordozhatatlan. Tehát valami egészen elképesztő. És mondta, hogy ő egyszerűen nem tud megbocsátani ennek az embernek. És akkor azt mondta ott a lelkésznő, hogy ez természetes. Hogy? Hát ti arról beszéltek itt, hogy meg kell bocsátani, meg a megbocsátásról, meg hasonlókról. És azt mondta, hogy igen, arról beszélünk, de mi nem mondjuk azt, hogy ez könnyű. Hogy ez automatikus, hogy ez egyszerűen csak egy érzés, ami bennünk van, kimondjuk és úgy van. Ennek van egy folyamata, hogy az én haragomat valóban fel tudom-e emelni az Úrnak, el tudom-e mondani, és elindulok-e a megbocsátásnak az útján, mert az mindig egy folyamat. Amikor kimondom, hogy megbocsátottam, akkor az azt jelenti, hogy elindulok ezen az úton, hogy nem akarom tartogatni a haragot már magamban, hanem szeretném, van bennem, igyekezem elindulni ezen az úton. És valóban erről van szó. Azt mondja az ige, ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, ne menjen le a napati haragotokon. Haragudjatok, szükségünk van rá, van ilyen, de ne vétkezzetek. Ez a harag ne menjen el addig, hogy az vétekbe fordul. Amikor az van a szeretet himnuszban, hogy a szeretet nem gerjed haragra, ez egy nem jó fordítás. Ugye itt úgy tűnik, mintha nem gerjed haragra, hogy ez a hirtelen harag nincs meg benne. Ez nem igaz. Ez nem igaz. Az van ott egy ilyen folyamatos igeidőben, mondjuk így lehetne, nem túl szép magyarul fordítani, hogy a szeretet nem haragozik, tehát folyamatosan nem haragszik, nem tartja meg a haragot. De valóban a bűnre való természetes reakciónk, ha valaki gonoszul bánik velünk, az a harag. Hát hogy ne lenne? Még az Úr is haragszik, mert szeret, mert szenvedélyes. Azért van haragja. Látja, hogy tönkre teszi magát valaki, akit ő szeret. Hát akkor persze, hogy indulat van az emberben, és úgy megrázná az ember legszívesebben, hogy hagyja abba. Hát hogy ne lenne bennünk? Ha szeretet van bennünk, akkor a szeretetben harag van, ítélet van, ott van az, hogy nem. Ha közömbösek vagyunk, az a gyűlölet. A gyűlölet közömbös, az akkor azt csinál, amit akar, nem érdekel. Ez nem a szeretet. A szeretetnél igenis fontos, hogy mit tesz a másik. És Isten éppen így lát bennünket is. És amikor azt, hogy a haragját nyilatkoztatja ki az istentelenségünk ellen, hogy nem akarja, hogy így éljünk. Hát persze, hogy van haragja a bűn ellen. És így van bennünk harag, ha valaki gonoszul bánik velünk, de elindulhatunk a megbocsátásnak az útján. Hagyjátok a bosszúállást az igazságosan ítélőre, magatokért bosszút ne álljatok. Megvallja Dávid a gyűlöletét, de rábízza Istenre mindezt. És amikor azt mondja, hogy vizsgálj meg Istenem, ismerd meg szívemet, hogy nem járok-e téves úton, de téves úton jársz, itt lehet látni, igen, hát ezért kéri. És Isten pont ez állsz, hogy rossz úton jársz, ha így gondolkozol. Na de ez van benned, akkor ezt kell elmondanod, de nekem mondd el mindezt. Jézus Krisztusban Isten eljött értünk, és amikor a Tibériás tengernél áll Péterrel, amikor helyre állítja Pétert, ugye a három tagadás égető sebére jön, balzsamként a három kérdés, hogy szeretsz-e engem, akkor azt mondja Péter, és olyan szép, az a Péter, aki tudjuk, hogy egy milyen szájhős, tudjuk, hogy többet beszél az evangéliumokban, mint az összes többi tanítvány együttvéve. Ő az, aki állandóan beszél, sokban hasonlít rám, korai bibliai elődöm, ezért is nem csak a nevünk hasonló, hanem a lelki alkatunk is. Előbb beszél, mint amikor kell, meg sokszor nagyon nagy sületlenségeket mond. Ugye az Úr Jézus megfeddi, ugye, amikor elkezd beszélni az ő szenvedéséről, akkor úgy félrevonja, hogy hát nem... Nem szabad ilyet mondani, hogy hát ez nem eshet meg veled. Hát ez hogy képzeled, hogy ez, hogy itt hogy ne a gyerekek előtt, ugye, hogy ne, hát most a nép az benned bízik. Hát nehogy már ilyeneket mondjál, hogy elkapnak, meg megostoroznak, meg hasonlók. Ilyet per Péter mondani, az ember nem is hiszi el. Hogy azt mondja neki az Úr Jézus, hogy most nem jöhetsz oda, ahova én megyek. Most nem követhetsz engem, de majd később követni fogsz. Péter válasza, hát már miért ne követhetnélek te? Hát mert most mondta, hogy most nem követhetsz, hát annyira egyszerű lenne, de nem, Péter az rögtön mondja, hogy hát miért ne, de miért ne? Hát én jobban tudom, hát te követlek, ha kell a halálba, hát kell mindent, már és első adandó alkalommal megtagadja. Tehát erre figyelmeztette, hogy most még nem, Most még nem, de ő nem hallgat rá. Ilyen Péterek vagyunk nagyon sokszor, és Petrák, azt gondolom, mindnyájan. Én magamra ismerek ebben. De amikor ott a Jézus helyreállítja, és megkérdezi tőle, akkor azt mondja Péter, már nem mondja azt, hogy igen, Uram, én szeretlek, ugye azt várnánk, hogy jobban szeretsz, mint ez, jokkal jobban, bármit megteszek, érted? Nem, azt mondja, te tudod, hogy szeretlek téged. Rád bízza még ezt is. Te tudod, hogy szeretlek téged. Én nem tudom, én már nem tudom. De te tudod. Az, ami legnagyobb bajunk, és azt gondolom a hitnek nem a kételj az ellentéte, van az emberben kételj, szkepszis. Úgy az a hitnek valahogy része, hogy vannak dolgok magunkban leginkább, a saját magunkban való kételkedés, hogy úgy van, az Istenben bízunk, és ott van bennünk. A hitnek az ellentétre azt gondolom a maga bízás, amikor azt mondom, én tudom, én jobban tudom. A vakon született meggyógyításában itt felvetődött, hogy ez volt délelőtt a egyik történet, hogy amikor azt mondják, amikor hívják ugye a vakot, a nemrég még vakot, és aztán a meggyógyultott embert, és azt mondják neki, hogy mi tudjuk, dicsőítsd az Istent, mi tudjuk, hogy az ember bűnös. Mi tudjuk. Ők tudják. Mit mond a vak? Azt nem tudom. Azt mondja, nem. Azt, hogy bűnöse, nem tudom. Egyet tudok, vak voltam, és most látok. Ez a tudásom. Ő nem akar tudni, hogy kicsoda, hogy mi tudjuk. Ők tudják. Ez az, amit Péterről, ez a fajta gőgös karakter az, ami leválik ott. És azt mondja, te tudod, Uram, hogy szeretlek téged. És olyan jó lenne, ha erre el tudnánk jutni. Az önismeret Zsoltára, valóban sokszor úgy vagyunk, mint a Zsoltáros, ezt feleségemmel beszélgettem, és arra jutottunk, hogy talán van egy olyan is ebben a Zsoltárban olyan emberi, hogy felmondja a leckét az elején, hogy milyen csodálatos az Úr, micsoda, ezt ő tudja, hogy így van. Majd kijön az ember belőle, hogy eddig volt akkor a dicsőítés, akkor most jövök én, hogy gyűlölöm ezeket, akik, és mondja, és dől belőle mindez. Ott hírt, hogy elenged mindez. Van, így kitör belőlünk sokszor az óember. Bizony nagyon sokszor. Nem vagyunk mi olyanok, sokszor szeretnénk azt gondolni, hogy ó, bennünk már az óember már nincsen. Mi már szentek vagyunk, és akkor bizony nagyon sokszor az Úr megszégyenít bennünket. Spurgeonről mesélik azt a történetet, lehet, hogy hallották már a testvérek. Jól ismert történet, hogy egyszer valakinél a nagy igehirdetőről van szó, vendégségben volt, és hát ez az atyafi azt mondta, hogy ő már a megszentelődés útján olyan fokot elért, hogy ő neki az óembere már meghalt, és már ő már az új embert éli teljesen. És akkor hallgatta Spurgeon, majd a poár vizet, amit kitöltött magának, az arcába löttyintette. Mire az atyafi elkezdett káromkodni, és mindent, és azt mondta, lám, azt mondja, úgy látszik, akkor mondom én, hogy azt mondja, nem halt ez meg, csak elaludt. Egy vízre fölébredt, egy kis víztől rögtön fölélett. Bizony nagyon sokszor fölélett bennünk így az óember, és kitör belőlünk, mint a Zsoltárosból. Hát kitör belőlünk az, akik vagyunk. De ott van a végén, hogy vizsgálj meg Istenem, ismerd meg szívemet, te tudod, Uram. Nem én, te tudod, hogy szeretlek téged. Te tudod, hogy én ki vagyok. Ismertesd meg veled, velem magamat, hogy én ki vagyok. Az evangélikus mártír teológus Dietrich Bonhoeffer, amikor börtönben volt, élénk levelezést folytatott, és ez az ő teológiai örökségének mondjuk a legszebb darabjai ezek a levelek. Ugyanúgy ugye fogságból börtönből, mint Pál apostol is írt fogságból börtönből, és több verset is írt ebben az időben, és hadd zárjam azzal, amelynek az a címe, ami a kérdések kérdése, az elején tettünk fel, hogy ki vagyok én. És a versnek az utolsó néhány sorát hallgassuk meg, válaszol az alap kérdésünkre. Ki vagyok én? Ez vagy az? Hol ez, hol amaz? Egyszerre mindkettő. Másokat ámító, magában sápító hitvány alak? Vagy vert hat fut bennem, szanaszét, a már kivívott győzelem elől? Ki vagyok én? Váltik faggat, gúnyol a magány, a gyötrelem. Bárki vagyok, te tudod, ismersz. Tiéd vagyok én, Istenem. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük azt, hogy a te igéd lélek és élet. Köszönjük, hogy minket is megszólítasz általa. Köszönjük, hogy te tudod, hogy mi kik vagyunk, és ennek ellenére, vagy éppen ezzel együtt is szeretsz bennünket. Bocsásd meg nekünk, hogyha naponta többször nem adunk hálát ezért, hogy nem úgy bánsz velünk, ahogyan érdemelnénk. De köszönjük neked, mert csodálatos nekünk ez a tudás. Add, hogy megismerjük általad, igéd által önmagunkat. Add, hogy meg tudjuk tagadni az expresszív individualizmust, meg az összes mai korszellemnek minden támadását, amely félrevezet bennünket. Kérünk téged, te légy a mi Istenünk, Urunk, Királyunk, megváltónk, az életünk teljes át szeretnénk adni neked. Ebben segíts bennünket, Urunk. És hogy meg tudjunk dicsőíteni téged az életünkkel. És kérünk téged, hogy légy a mi közbenjárónk, amikor együtt úgy szólítjuk meg mennyei atyánkat, ahogyan tőled tanultuk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek közössége legyen velünk. Amen.